És már is folytatódik az aréna, vendégünk továbbra is Söfrény György, a Fidesz európai parlamenti képviselője, akinek az e héten tartott néppárti, budapesti néppárti frakciülésről ennek kapcsán beszélgettünk, és itt a hírek előtt szóba került már a régi uniós tagállamok, az úgymond nagy tagállamok, és az újonnan csatlakozott kisebb tagországok viszonyrendszere. Mondhatjuk azt, hogy most jelenleg az uniót azért egyértelműen ez a német-francia tengely határozza meg, tehát ez a fő hajtóereje és a fő döntéshozó is ez a német-francia tengely?
Azt hiszem, hogy kezdettől fogva, ha nem működik a német-francia tengely, ami hajdalában Párizs-Bonn volt, most már Párizs-Berlin, akkor maga az Európai Unió is rosszul működik. Nem azt mondja, hogy nem működik, de mégis rosszabbul működik. Na most, hogyha összeáll Franciaország és Németország egy ilyen egységes céllal, akkor az Európai Unió mindenképpen jobban működik. Na most itt van az alapvető probléma, hogy ez a két ország, két tagállam megszokta, hogy nem teljesen függetlenül, a többiektől függetlenül, de azért nagy részt ők dönthetik el, hogy mi történjen az Európai Unióban. Ugyanakkor azért most már nem csak két tagja, vagy pontosabban 6 tagja van az Európai Unió, hanem 27. Tehát valamennyire oda kell figyelniük a többire. És ez az, ami zavarja az egészet, szerintem. A franciák nagyon nehezen szokták meg, ha egyáltalán megszokták, hogy ők már egyedül nem dönthetnek. Nagyon hosszú ideig a legelején igazából a németek csak követték azt, amit a franciák csináltak, de gazdaságilag Németország egy sokkal komolyabb tényező volt. Most ez aztán lassan megváltozott, és aztán 73-ban bekerültek a britek, akik megint úgy gondolták, hogy az ő elképzelésük, hogy miről álljon ez az Európai Unió, ez a legfontosabb, és ők inkább egy ilyen szabadkereskedelmi zónába gondolkodtak, mint sem egy politikai célkitűzésekkel rendelkező Európai Unió. És hát amikor Angliában éltem, az inkább a 90-es évekre vonatkozik, 90-es évek második felére, elég gyakran hallottam azt, hogy mi beléptünk ebbe az Európai Unióba, de egyáltalán nem volt világos, hogy ennek politikai célja is vannak. És mondtam, hogy mindig mondtam, hogy de miért nem olvastátok el az apró betűket? Ja, és akkor le volt válasz természetesen. És ha már erről beszélünk, nekem tényleg az a véleményem, hogy bizonyos ponton túl a gazdasági együttműködés nem megy, ha nincsenek közös politikai döntések. Mert akkor különféle politikai akarattal kell megvalósítani. Mondjuk úgy, hogy az integráció. Tehát, hogyha a versenyképességről beszélünk, illetve amiről korábban szó volt, a kutatás fejlesztésének a koordinálása, ahhoz egy kell bizonyos politikai akarat, politikai elkötelezettség. Most, hogyha a németek és franciák ebben egyedül vannak, szerintem ők most már csak ők ketten egyedül nem verhetnek át egy stratégiát, de ugyanakkor nélkülük nagyon nehéz bármit is elérni. Tehát ez egy kicsit egy olyan csiki-csuki helyzet.
Ezt a politikai és gazdasági együttműködést az elmúlt időszakban azért azt hiszem, hogy jócskán próbára tették a görögök, a Görögország. Milyen következményei lehetnek mindennek?
Hát most úgy néz ki a pillanatban, hogy a görögök mégis megúszszák. Hogy most a németek nagyon óckodnak attól, hogy ők mentsék meg Görögországot, és azt hiszem, az egyik német újság azt javasolta, hogy jó, most meg fogjuk Görögországot menteni, de Görögországnak rengeteg lakatlan szigete van, ezt most mi átvesszük, hogy ennek fejébe kapunk egy-egy szigetet.
Ez nagyon érdekes egyébként, hogy ez a görög-német, hát fogalmazunk úgy, hogy ellentét vagy ellenérzés azért most így felszínre tört, mert hogy ugye hát itt görög politikusoktól, ellenzéki, de kormánypárti politikusoktól is lehetett olyan megfogalmazásokat hallani, hogy hát Görögország felé Németország második világháborús jóvátétellel tartozik, mert hogy akkor a görög nemzeti banknak az aranykészletét elvitték, azzal tulajdonképpen tönkretették a görög gazdaságot, most tessék kárpótolni a görögöket.
Én is olvastam ilyen kijelentéseket. Ez nagyon rosszul veszi ki magát. Egyrészt Németország, másrészt az Európai Unióban. Emlékszem, amikor talán két évvel ezelőtt az akkor akkori lengyel kormányfő, azt hiszem, minden esetre valaki Lengyelországban mondta, hogy Németország tartozik Lengyelországnak, az a második világháborúért, mert hogyha Németország nem támadja meg Lengyelország, óriási embervesztés volt természetesen, akkor most Lengyelországnak 65 millió lenne a lakossága, és nem 40. Németek valahogy ezt nem vették jó néven. És azt hiszem, hogy ezek...
Hát gondolom, hogy ezzel nem kell csodálkozni, hát azért mégiscsak több mint fél évszázaddal ezelőtti történésekről van szó, és hát azért a görögök ezt a, hát ha jól olvasom, akkor 300 milliárd eurós adósságállományt, tehát ez nyilván az elmúlt években sikerült, hogy összeszedjék.
Hát én valahogy úgy gondolom, hogy már nagyon nehéz ezekre a háborús eseményekre hivatkozni hitelesen. Tudjuk, hogy ez történik, és különféle vélemények vannak, hogy valamikor a történelmet le kell zárni, de akkor is ez tovább él az emberek fejében, és itt van egy ja, érdekes különbség, hogy mondjuk úgy, hogy a nyugatiak nagy általánosságban igazából a múlttal nem akarnak foglalkozni. Számunkra, tehát amikor azt mondom, hogy mi itt, Közép-Európa, Dél-Kelet-Európa, mert ezek kis államok, és alapvetően gyengé pozícióban vannak, a történelem mégis számít. És itt van egy nagyon komoly ütközési zóna kelet és nyugat között. Mi másképpen fogjuk föl saját európaiságunkat. Na most, hogy a görögök előjönnek azzal, hogy másik világháború is károk, stb. Ez azért, hogyha valaki is ismeri a görög történelmet, nagyon jól tudja, hogy van egy kis susztatás, mert azért három polgárháború, és annak a polgárháborúnak három fázisa volt 44 és 49 között, amiben a németek semmiféle szerepet nem játszottak, nyugatiak, angolok, amerikaiak, igen, és én nem hinném, hogyha nem lett volna német megszállás, akkor Görögország most egy ilyen szupermodern, dúsgazdag állam lenne.
Mindenesetre lehet Görögország vonatkozásában esetleg valamilyen komolyabb szankció, mert hát a görög költségvetési hiány most meghaladja az ottani GDP 12%-át, holott ugye a Maastrichti kritériumok szerint ez nem lehetne több 3%-nál. Hát hogyha a következetes döntést hoznának az Európai Unió vezető testületében, akkor mondjuk az eurózónából vagy az euróövezetből ki kellene zárni Görögországot.
Ez a probléma az, hogyha egy ország kiesik az eurózónából, akkor magát az eurózónát veszélyezteti. Tehát ezért van ez a nagy vita, hogy mit tudunk csinálni a görögökkel. Az, hogy különféle görög kormányok gátlástalanul visszaéltek hát a saját költségvetéseikkel, amik álszázott kreatív könyvelés, ilyesfajta trükkökkel, és most ez a mostani görög kormány, a Papandreou kormány igazából azt mondja, hogy a helyzet tényleg tarthatatlan, és veszélyeztetjük az eurózónát. Most ezzel egy bizonyos pressziót, vagy zsarolást gyakorolnak az eurozónára.
Igen, de arra is felhívják egyébként elsősorban gazdasági elemzők a figyelmet, hogy azért az unió reakciója is kétélű fegyver lehet, hiszen egyfelől ugye azt mondják nagyon sokan, hogy szankciót kell alkalmazni, példát kell statuálni Görögországgal, másfelől viszont a folyamatos uniós fenyegetés, vagy a szankcióknak, a lehetséges szankcióknak a lebegtetése talán még ronthat a görög gazdaság helyzetén, jelesül elriasztja a befektetőket.
Most olvastam, hogy a görög állam nemrég, aztán pénteken, de lehet, hogy csütörtökön, egy nagyszabású kötvénykibocsátást indított el, és ez sikeres volt. Tehát úgy néz ki, hogy a befektetők még bíznak valahogyan Görögország plusz az eurozónában, láttak ebben valamiféle garanciát. De igen, hát ez tényleg egy veszélyes helyzet. Na most az, amit én látok ebben, hogy ez szerintem hosszú, középtávon inkább, mint hosszú távon, csak úgy fog működni, hogy valamiféle politikai felügyelet nélkül nem lehet működtetni az eurozónát. De nem vagyok olyan meggyőződve, hogy a tagállamok, az eurozóna tagállamai.
Jó, mert hiszem, a spanyoloknak volt egy ilyen javaslata egy európai gazdasági kormányra vonatkozóan, ami mondjuk akár konkrét szankciókat, vagy konkrét beleszólási lehetőséget kapna egy adott ország pénzügyeibe.
Beleértve magán Spanyolországot egyébként.
Akik szintén
kicsit
elszálltak a költségvetés hiányja.
Igen. A munkanélküliség ott a 20% körül van, és ott is volt egy ilyen ingatlan konjunktúra.
De ha ezt a spanyol javaslatot közelebbről megnézzük, akkor mindez, és egyáltalán a görög példa, de talán a görög példától elvonatkoztatva, azért ez egy régi uniós problémára és egy alapvető problémára irányítja rá a figyelmet, mégpedig arra, hogy meddig terjedhet egy unión belüli országnak a szuverenitása, és mennyire szólhatnak bele az uniós közös intézmények egy adott ország gazdaságpolitikájába, pénzügypolitikájába?
Nagyon jó kérdés. Nem tudjuk a választ. Tudjuk, hogy eddig mi történt, de és azt is elég világosan lehet látni, hogy ez a mostani rendszer, ami eddig létrejött, ez hát rosszul működik, ami legalábbis az egységes pénznemet illeti. Mert hogyha az egységes pénznem mögött nincs egy egységes politikai hatalom, akkor tényleg egyes tagállamok kirúghatnak a hámból, ahogy ez igazából ez történt Görögországban. Most akkor az egyik következmény az lehet, hogy az eurozóna, mint eurozóna felbomlik, katasztrofális vereség lenne Európa számára. A másik véglet, hogy legalábbis a másik irányzat, hogy igenis kialakul egy bizonyos politikai felügyelet. Nem tudom, hogy az eurozóna országai készen vannak erre, vagy nem. És egyébként, hát mi szeretnénk csatlakozni, azt most 15-ről beszélünk, ugye, hogy...
Hát 2014 a pozitív forgatókönyv, és
na
a 2014...
Egy évről nem kell vitatkozni igazából, de azt hiszem, hogy most már olyan körülmények között történne a csatlakozás, hogy lehet, hogy elég sokan ezt meggondolnak. Hát tudjuk, hogy a csehek, Václav Klaus elnök úr vezetésével háromszor is meggondoltak, és amikor a szlovákok csatlakoztak, akkor szóval a csehek azt mondták, hogy nem biztos, hogy ez annyira sürgős.
Igen, nálunk is vannak most már olyan gazdasági szakértők és szakemberek, akik azt mondják, hogy nem kell feltétlenül siettetni az euróbevezetés
Magyarországon. Ennek különféle dimenziói vannak, igazából csak akkor érdemes belépni, amikor a gazdaság már egy olyan állapotban, hogy ezt elbírja. És a magyar gazdaság szerintem most nincs ilyen állapotban. Reméljük, hogy 2014-15-re már olyan állapotban lesz, de nem biztos.
És minden esetre ezt a témakört lezárva egy nagyon érdekes interjút olvastam, amiben Jean-Claude Juncker, az Eurózóna pénzügyminiszteri csoportjának a vezetője nyilatkozott, és itt a görögországi lehetséges szankciók kapcsán, illetve az euróval szemben már megindult spekulációkra utalva azt mondta, és ez egy nagyon érdekes mondat számomra, hogy vannak kínzó eszközeink a pincében, és ha kell, meg is mutatjuk azokat.
Na, ez érdekes. Nem mondotta volna, hogy Juncker ilyen dolgokat fog kimondani.
A görög példa fontossága vagy tanulsága lehet talán az is, hogy ugye van közös pénz, van euró, de hogy nincs igazán közös fiskális politika, és szakértők azt mondják, hogy most dől el, hogy mennyire van meg a politikai akarat az euró és az euróövezet fenntartására is. De ezt is hozzáteszik, éppen itt az Inforádióban nyilatkozott egy külpolitikai elemző, hogy az is eldőlhet, hogy mennyire fontosak a kis tagállamok a nagyok számára. Erről már ugye beszélgettünk.
Hát igen, a közös politikai akarat, azt hiszem a döntő ebben, hogy minden egyes, az eurozónának azt hiszem 16 vagy 17 tagja van, hogy akkor minden egyes tagállama egyforma politikai akarattal közelíti meg a problémát, és hogy mennyire figyelnek oda a nagyállamok a kisállamokra, mert tudjuk, hogy az eurozónának van két parányi tagállama, tehát Ciprusra és Máltára gondolok, de azért feltételezem, nekik is van erővéleményük. És itt fölmerül az a teljesen alapvető kérdés, ami kezdettől fogva meg az Európai Unióban, hogy mit lehet politikai akarat nélkül elérni? Tehát mindig volt egy feltételezés, ez az szaknyelvben ez volt az úgynevezett funkcionális funkcionalizmus elmélet, hogy az intézmények, a már létező intézmények működése létrehoznak egy mélyebb integráltságot. Kiderül, hogy politikai akarat nélkül ez nem történik meg. Tehát még akkor is, mint például az eurozónában, eléggé világos, hogy valamiféle politikai felügyelet nélkül ez nehéz fenntartani, ha politikai akarat nincs meg, akkor ez nem születik meg. Tehát a funkcionalizmus szerintem soha nem működött. Igazából alapító atyák, Jean Monnet például egyértelműen ebbe gondolkodta.
A politikai akarat kapcsán talán érdemes egy kicsit visszatérni, és a lisszaboni szerződésről beszélni, annál is inkább, mert a múlt év végén ugye mégiscsak sikerült tető alá hozni, és ha nem is alkotmány, de mégiscsak lezárja az intézményi átalakítás, vagy az intézményi reformok folyamatát. És hát gondolom, hogy a lisszaboni szerződés igazi gyakorlati megmérettetése az éppen most zajlik, még csak alig több mint két hónap telt el, de azért vannak már tanulságok vagy tapasztalatok a lisszaboni szerződés vonatkozásában?
Szerintem igen. Az, ami a legizgalmasabb, nem volt teljesen váratlan, de azért mégis fontosabb, mint azt hiszem, hogy Lisszabon előtt ezt gondoltuk, hogy az Európai Unió most már társtörvényhozója az Európai Tanácsnak. Tehát az Európai Uniós törvényhozás úgy működik, hogy a bizottság előáll valamilyen javaslattal, ezt egyrészt a tanács, másrészt a parlament megvitatja és megszavazza. Most már a lisszaboni szerződés következtében a parlamentnek 90-valahány százalékban van jogosítványa arról, hogy mi történik az Európai Unióban. A külpolitika a nagy különbség, vagyis a kivétel. Ott igazából mi vitatkozhatunk, de más nem nagyon történik.
Tehát akkor mondhatjuk, hogy erősödött, vagy erősödőben van az Európai Parlament
erősödött.
Szerepe?
Erősödött. És erre csak úgy most kezdünk ráeszmélni. Most mondok erre egy példát. Nemrég a múltkori plenárison volt egy szavazás a SWIFT-ről. A SWIFT, ez az a elektronikus bank információs rendszer, miről kiderült, hogy az évek során a SWIFT igazgatóság, ez egy ilyen fél nemzetközi intézmény, rendszeresen adott át információt az amerikaiaknak. Terrorizmus elleni háború címén. A baloldal úgy gondolta, hogy ez abszolút sérti az emberi jogokat, és volt egy jelentés, ami igazából azt proponálta, hogy ezt állítsák le. Hogy sokkal komolyabban kell megvizsgálni, hogy hogyan lehet valamiféleképpen biztosítani az egyéni emberek jogát. Tehát, hogyha én, nem tudom, hogy átutalok XY összeget, akkor ez ne kerüljön az amerikai tudomására. A bizottság és a tanács kétségbe voltak estve, azt hiszem nem túlzok, amikor ezt mondom, hogy az Európai Parlament most ezzel foglalkozik. Mert ők azt hitték, hogy fogják tudni működtetni a háttérben ezt a rendszert, hogy informálisan ők átadnak az amerikainak információt, és nagyon parázs vita volt erről, és aztán a végén a baloldal, nem először, nem utoljára, effektív az amerikaiak ellen szavazott. A néppárt teljesen megosztott volt. Tehát voltak, akik a baloldallal szavaztak, voltak, akik az amerikaiak mellett, kicsit durván mondom, leegyszerűsítve, ez volt mondjuk az első felvonás. A második felvonása az, hogy az amerikaiak ráeszméltek, hogy itt van az Európai Parlament, mégis kell vele foglalkozni. De ez nem egy kitteglet. Most ez mind az lisszaboni szerződés következményében fényében jött létre. Aztán ott van a főképviselő, akinek szerepét említettük a legelején, illetve az állandó elnök, illetve az, hogy a nemzeti parlamentek egy sokkal komolyabb lehetőséget kapnak arra, hogy közbeszóljanak a törvényhozásba, illetve...
Akkor nem csak az Európai Parlament szerepe vagy súlya lett nagyobb, hanem a nemzeti parlamentek.
A nemzeti parlamenték úgy piros kártya, azt narancssárga. Már elfelejtettem a másik színét ennek a kártyának. Tehát tulajdonképpen a nemzeti parlamentek azt mondhatják, hogy itt van egy komoly problémánk ezzel és ezzel a kerettörvénnyel. És tessék, ezt
még lehet vétójoguk is akár a nemzeti parlamentek?
Adott körülmények között úgy tudom, hogy igen, egy kicsit bonyolultabb ennél a helyzet. De...
Uh-huh. És hát mindenképpen ugye lehetőség van most már erre a bizonyos állampolgári kezdeményezésre is.
Ezt
ugye
akartam említeni, hogy az állampolgári kezdeményezés azt jelenti, hogy 1 millió aláírást kell gyűjteni, és akkor az Európai Uniós intézményeknek erről el kell indítani egy vitát, hogy legyen egy megfelelő törvény, vagy kerettörvény. És ez új. Tehát, hogy alulról is jöhet egy kezdeményezés. Ez azt jelenti, hogy sokkal komolyabban kell venni az állampolgároknak az Európai Uniós intézményrendszert, mint eddig. És tudjuk, hogy a távolság Brüsszel és az állampolgárok között óriási. Csak nem áthidal... Hát, igazából áthidalhatatlan. De most van egy ilyen további mechanizmus, hogy megpróbáljuk áthidalni. A másik az persze az Európai Parlament, amelyen tudjuk, hogy nagyon sokan nem szavaznak. Magyarországon 36% volt, 30, valahol 35 és 40 volt. Szlovákiában 17, ha nem tévedek. Oké, mi valamivel jobban szeretjük az Európai Parlamentet.
Tehát akkor a Lisszaboni szerződés révén, vagy a Lisszaboni szerződés nyomán elképzelhető, hogy maga az Európai Unió, az európai intézményrendszer is közelebb kerül az uniós állampolgárokhoz?
Ez a remény, hogy valóban közelebb kerül. Szerintem ez valamennyire fog segíteni, nem akarom alábecsülni, de én attól tartok, hogy ez önmagában nem lesz elég. És ezt a távolságot valamivel föl kell tölteni, hogy ne legyen ilyen nagy. Nekem vannak ilyen elképzeléseim, amik teljesen a levegőben vannak, és igazából elméletiek, és semmiféle támogatottsága nincsen, de azért szívesen beszélek róluk, hogy itt igazából arról kéne legyen szó, hogy az Európai Uniós intézmények sokkal hatékonyabban, felismerhetőbben jelenjenek meg a tagállamokban. Tehát, hogy a minden egyes országban az állampolgárok, a közpolgároknak legyen egy lehetősége arra, hogy foglalkozzanak az Európai Unióval. Mert most ez úgy történik, nem teljesen, de nagy mértékben, hogy a tagállami intézményeken keresztül tudjuk elérni az Európai Uniót. Tehát minden egyes országban a kormány az, ami ott ül a tanácsban, és az állampolgárnak semmiféle tudása nincs arról, hogy az ő nevükben, a tanácsban mi történik. És minden alkalommal, amikor arról van szó, hogy esetleg itt valami másképpen kéne ezt eldönteni, illetve amikor nem egyszer fölvetik újságírók, hogy hogy van az, hogy például itt van az állandó elnök, Herman Van Rompuy, őt senki se választotta meg. Erre a válasz az, hogy hát a tagállamok ezt nem akarják. Ez nem az európai intézménynek a hibája, stb. Most elég sok ilyen helyzet van, és itt azt hiszem, hogy ha tényleg komolyan gondoljuk a jövőbeli, a majdani demokráciát, akkor lehet, hogy ezeket a helyzeteket át kell gondolni. Például, beszéltünk már korábban José Manuel Barroso-ról, őt is a tagállamok nevezték ki. Én nem szavaztam arra, én szavaztam a magyar választásokon, de ez nagyon áttételes, tehát itt van egy teljesen jogosult felháborodás, az túlzás, de minden esetre egy ilyen gondolkodás, hogy hogyan kell közelebb hozni az Európai Uniós intézményeket a polgárokhoz. És akkor ez azt jelenti, hogy a tagállamok veszítenek valamennyire. Lehet egy elég komolyan saját hatalmukból. Tehát én itt látom a problémát.
Söfrin György, európai néppárti képviselő volt a vendégünk az elmúlt órában. Köszönöm szépen, hogy eljött hozzánk.
Nagyon szívesen.